Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Tovább folytatva az oktogézima adveniel szárt tekintését, a gondolatmenet következő részében tehát a pápa két nagy, meghatározó, a keresztények számára kihívást jelentő ideológiai rendszerről, a marxizmusról és a liberalizmusról, a keresztényeknek e két eszme áramlathoz fűződő viszonyáról beszélt részletesen. Marxizmus kritikája a maga idejében különösen éles, egyértelmű és alapos. Alig ha véletlen, hogy az oktogézima adveniens sorsa a szocialista országokban az elhallgatás lett, szövege pedig például hazánkban nyilvános kiadványként 1990 előtt meg sem jelenhetett. A liberalizmusról mondottakat pedig a nyugati politikai elit zöme és a sajtó is meglehetős fanyalgással fogadta. A Szentatya bevezető megfogalmazása szerint ugyanis az egyház nem támogathatja tehát a marxista ideológiát, sem annak ateista materializmusát, erőszakot hirdető dialektikáját, és végül azt a logikáját, amely a személyes szabadságot a közösségben oldja fel, megtagadva ezzel egyúttal az embertől minden magasabb rendű, transzcendentális jelleget. Igen, egyértelmű üzenet volt ez 71-ben, amikor az európai katolikus értelmiség egy része egy szalonképesnek ítélt marxizmus és baloldaliság az úgynevezett eurokommunizmus irányába tájékozódott, a harmadik világban pedig néhány radikális teológus már keresztény marxista forradalmiságot, forradalom és felszabadítás teológiát vizionált. Ám nem kevésbé határozott az a vélemény sem, amit hatodik Pál a liberalizmusról mond, amikor kijelenti, hogy a keresztény nem támogathatja az úgynevezett liberális ideológiát sem, amely azt állítja, hogy a személy szabadságát kell a legfontosabb helyre tenni, függetlennek mondva azt bármiféle szabályozástól, ám e szabadság kizárólag az érdek és a hatalom hajszolására sarkalja, az ember társadalmi kapcsolatait pedig az egyéni kezdeményezések jószerével automatikus következményének tartja, nem pedig olyan célnak és alapkritériumnak, amely megszabja egy társadalom szerveződésének értékrendjét. Valójában a Szentatya egy kétfrontos harc és elhatárolódás elkerülhetetlenségét mondja itt ki, amelyet a keresztényeknek minden olyan elméleti konstrukció ellenében folytatniuk kell, amely idegen elemként kívánja rákényszeríteni magát a társadalmakra, az emberi közösségekre, vagy csupán a hatalom érvényre jutásának és az emberek megtévesztésének, manipulálásának taktikai eszközegyaránt szolgál. A keresztény hit eleve fölötte áll mindezeknek az ideológiáknak, olykor pedig, mint ellenalternatíva, szembe is kerül azokkal, mondja a Szentatya, hiszen a maga álláspontját a Teremtő Isten elismeréséből, valamint a szabad és felelős ember megszólításának szándékából vezeti le. A pápa szerint a liberális ideológiák olyan új bálványok, amelyek hol a valóságban realizálhatatlan álmokat, ábrándokat és végső soron romboló utópiákat fejeznek ki, hol pedig csak arra szolgálnak, hogy bennük az emberek, különösen a politikai hatalom birtokosai mindenkori cselekedeteikre igazolást találjanak. Az ideológiák közös veszedelme, hogy bár az ember felszabadításának útját ígérik, végül előbb-utóbb szolgaságba taszítják magát az embert. ha pedig sok szakértő prognózisának megfelelően küszöbön áll az ideológiák alkonya, még mindig ott marad annak a fenyegető veszedelme, hogy az emberi elme nagy sebességgel zuhan bele a pozitivizmusnak egy új válfajába, amit technicizálódásnak mondunk. A Szent Atya mérlegelése szerint különösen figyelemre méltó jelenség, hogy a szocialista mozgalmak egyre nagyobb vonzerőt gyakorolnak keresztényekre is. Ennek kétség kívül alapja az, hogy számos a politikai baloldal által képviselt érték és törekvés nem idegen a keresztény hagyománytól. A szolidaritás, az egyenlőség, a szegények, elnyomottak és elesettek oldalán való kiállás nem a baloldali ideológiák találmánya, hanem eredendően része a keresztény üzenetnek. Néhány cél és érték közössége azonban nem lehet oka és indoka két gyökeresen eltérő eszmei álláspont és meggyőződés összemosásának vagy eklektikus összeolvasztásának. A kereszténynek gondosan oda kell figyelnie a szocialista mozgalmak különféle önértelmezéseire, hogy el tudja dönteni, miben vállalható és miben vállalhatatlan a közösség az ilyen mozgalmakkal és az alapjukul szolgáló ideológiával. Ez különös aktualitást kölcsönöz annak, hogy az egyháza korábbinál fokozottabb figyelemmel forduljon a marxizmusban bekövetkezett a változások tanulmányozása felé. 6. Pál analízise szerint, amelyet már a 60-as évek végének ideológiai csatározásai is igazoltak, végeredményét pedig a szocialista rendszerek összeomlása és a marxizmusnak korunk vezető eszméi köréből való eltűnése révén jól ismerünk, a marxista ideológia a 20. század második felében már korántsem tekinthető egységes, monolitikus ideológiai mozgalomnak. A Szent Atya lényegében 4 egymástól eltérő vonulat megkülönböztetésének lehetőségéről beszél. Ezek sorában a legarchaikusabb a permanens forradalom és a vég nélkül folytatott egyre élesedő osztályharc elmélete, a 60-as évek végén leginkább annak maoista változatában, amely nagy vonzerővel bír a nyugati világ protest mozgalmaira és a harmadik világ népeire, de befolyása különösen Latin-Amerikában radikális egyházi csoportokon belül sem elhanyagolható. A marxizmus következő formája a kelet-európai államszocializmus hivatalos politikai és gazdasági elmélete a maga etatizmusával és bürokratikus antidemokratizmusával. 3. Változatában a marxizmus ideológikus elemekkel átszőtt világnézet, amely az ateizmust önmaga lényegi elemének, a hitet, a kereszténységet pedig fő ellenségének, történelmileg meghaladott abultságnak tekinti. Végül 4. különösen nagy kísértés jelent, még keresztény körökben is egy olyan, lényegében módszertaninak nevezhető marxizmus, amely tudományos gondolkodásmódként exakt szociológiai és közgazdasági elméletként és racionális humanizmusként értelmezi önmagát. Ám hamis illúzió, hogy ezeknek a marxizmusoknak bármelyike is lényegi módon volna összeférhető a keresztény hittel és meggyőződéssel, jó lehet, igen eltérő mértékű és más-más közegben érvényesülő a keresztényekre gyakorolt vonzerejük kétségtelen. Hiszen nem lehet megfeledkezni arról, hogy ideológiai alapjai tekintetében a marxizmus 4 válfaja közös gyökerekből táplálkozik, amelyek hátterében mindenkinek fel kell fedeznie azt az erőszakos társadalmi berendezkedést és totalitárius államrendet, amihez ez a cselekvési mód lépésről lépésre elvezet. Ám nem kisebb mértékben jelent kihívást a keresztény ember ítélő képessége számára a liberalizmus ideológiája sem, amely egyrészt a gazdasági hatékonyság zászlóvívőjeként tündököl, másrészt az egyén védelmének célkitűzésével jelentkezik az intézményekre egyre kiterjedtebbé váló önkénye, illetve az állami tekintély parancsuralmi tendenciáinak elutasítása. Tagadhatatlan, mondja a Szent Atya, hogy sokan fűzik reményeiket a liberalizmushoz a modern világban, ám könnyen megfeledkezhetnek arról, hogy a filozófiai liberalizmus eleve már eredeti formájában is az ember autonómiájának, tevékenységére, cselekvéseinek motivációjára és a szabadság gyakorlására vonatkozó autonómiájának hamis értelmezése. Ez pedig azt jelenti, hogy a liberális tanítás is az előbbiekhez hasonlóan bölcs ítélő képességet követel a keresztényektől. Ezeknek a modern ideológiáknak, vegyük akár a bürokratikus szocializmus, a technokrata kapitalizmus, vagy a parancsuralmi diktatúrák rendszereit, közös vonása, hogy az utópia nem pedig a valóság talaján állnak. Ezért kevéssé alkalmasak az emberiséget gyötrő problémák orvoslására. Az ideológiák világával így egy egyháznak a maga hitét és reménységét kell szembeszegeznie, és a Krisztusban megújult emberi életet ajánlani a világ számára. 6. Pál szerint ebben áll az egyház társadalmi tanításának lényege, amely ösztönzést adhat arra, hogy az embereknek gondolkodásokat megváltoztatva a haladás gyarapodásából és növekedéséből a valódi fejlődéssé kell formálniuk. Ez lehet ugyanis az alkalmas eszmei alapja annak, hogy az emberiség képes legyen új mederbe terelni a nemzetközi kapcsolatok rendjét, a gazdaság és a politika világát pedig csatamezőből az emberi együttműködés terepévé változtatni. A keresztény embereknek és közösségeiknek elemi kötelessége, hogy aktívan vegyék ki részüket ebből a munkából, tudva azt, hogy az Úr Jézus munkál velük a világban. Így válhat nyilvánvalóvá, hogy az egyház kettős feladat betöltésére hív minden keresztényt, arra, hogy a világot a kereszténység lelkének fuvallatával leheljük életre, és arra, hogy megújítsák azt, és pedig úgy, hogy ezáltal a világ struktúrái egyrészt a tökéletesebb formációk felé haladjanak előre, másrészt korunk valóságos szükségleteihez igazodjanak. Ebben a folyamatban nélkülözhetetlen a világi hívők autonómiája önálló cselekvése. Központi utasítások, az egyház direkt politikai, ideológiai útmutatása helyett természetes hitérzékre hagyatkozva mindenkinek magának kell mérlegelni azt, hogy a társadalmi tanítás által adott útmutatás keretei között hol és hogyan leheti meg a világban és a világért való munkálkodásának sajátos terepét. Ebben a folyamatban a tanítás csak annyi útmutatást adhat, hogy a hívő keresztény nem lehet olyan ideológiai rendszerek támogatója, amelyek alapvetően vagy tanításuk lényeges pontjain ellentétesek a keresztények hitével, vagy az emberről alkotott felfogásával. A közügyek intézésében való részvétel tehát feladata a hívő embernek, annak módjáról, természetéről azonban az egyház nem lévén politikai ágens, csak lelkiismereti késztetést, morális eligazítást adhat. A tanítás dolga ebben a folyamatban csupán annyi, hogy ösztönözze a híveket a világ dolgaival való felelős törődésre, annak módjáról azonban kinek-kinek magának kell határoznia. Ami a társadalmi kérdésekről való vélekedések mindennapjait illeti, a Szent Atya itt a pluralizmus létjogosultságát emeli ki. Nem kétséges ugyanis, hogy minden keresztény nemzet kulturális vagy osztály hovatartozás szerint fogja megítélni a társadalmilag hasznos cselekvéseknek módját és irányát, ám a közösít révén azt is be fogja látni, hogy ebben a cselekvésben erősebb az, ami a hívőket egyesíti, mint ami elválasztja őket. Ezzel a megfogalmazásával a Szent Atya minden egyes hívő emberre ráruházza az emberi közösségben való cselekvés felelősségét és szabadságát. Mindenkit önvizsgálatra int, egyben pedig azzal bíztat, hogy a keresztények sokféle munkálkodása, ha azt a krisztusi szeretet közössége hatja át, minden megosztó ideológiánál hatékonyabb eszköz lehet az emberi közösség szolgálatában. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel az Octogesima Adveniens-től és egyben 6. Pál pápának a katolikus társadalom teológia továbbépítéséért tett hozzájárulásától. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották. Mária Rádió.